Mária dicsérni hívák, jöjjetek! Mária az első világi hívő az egyházban. Hozzá könyörgünk, mutasd meg nekünk Jézust, hogy mi is meg tudjuk őt mutatni nem csak a Mária rádió hallgatóinak, hanem az egész magyar nemzetnek. Hisz célunk az, hogy Magyarország újra keresztény és Mária országa legyen. A legbiblikusabb állat a szamár. Vele egy állat sem verti fel a versenyt a Bibliában. Hogyan sokkal nagyobb volt Jónás egyje, ötször szerepel a gólya is a Bibliába, de összesen hasonlítható Mózes 61 ezer szamarába a Számok könyvébe. A szamár elkísérte Izsákot a feláldozásra, szerepel Jákob áldásába. Dicsőséges pályafutása folytatódik, mikor belekerült Mózes törvényhozásába, mert olyan értékes volt, hogy már lopták is. Bálám volt az első proféta, akinek szamár volt a járműve. Itt meg kell jegyezni, hogy a szamár híresebb lett, mint a gazdája. Talán a proféta nevét nem is ismernénk, ha nem lett volna szamara olyan nevezetes, hogy beszélni is tudott. Sámson még a háborút is megnyerte, felfegyverkezve egy szamár állkapocsal. Ehhez hozzáfűzhetjük Izajás panaszát, az ökör megismeri gazdáját és a szamár urának jászolát, csak az én népem nem tud semmit megérteni. Hogyan kell bánni a szamárral, az meg Sirák fia tanítja, széna, bot és tehár, ez kell a szamárnak. A szamár pályafutását a Bibliában, miután ezt már Zakariás proféta is megjövendelte, virágnap vasárnap fejeződött be. Ezzel elérkezünk a szamár szerepéhez a kurzióba. Amikor a tanítványok eloldották a szamarat, gazdájuk megkérdezte, miért oldjátok el a szamarat. Az úrnak szüksége van rá, válaszolták. A szamár örült, mikor hallotta, hogy rá az úrnak szüksége van. Szerényen tudomásul vette a szamár, hogy mindenki neki ujjongott, mindenki őt kísérte, ruhákat terítették eléje az útra. Habár szívesebben vette volna, ha pálmaágak helyett valamilyen ehetőbb kórot szórtak volna eléje. Virágvasárnap után a szamár teljesen eltűnik a Bibliából. Igaz, nem teljesen, hisz a Biblia tanítása örökérvényű. A latin szöveg és a többi régebbi magyar fordítások így mondják, ha valamelyiteknek a szamara kútba esik, nem húzza el ki rögtön, akár szombaton is. Érdekes, hogy ez az utóbbi magyar szövegek ezt így fordítják, ha valakinek a fia kútba esik. Ezek szerint valakinek a fia és a szamara ugyanazt jelenti. Ha ez így van, akkor a szamár pályafutása valóban soha nem fejeződik be a világ végéig. Mi, akik a kurzióba dolgozunk, hasonló helyzetben vagyunk. Mi is halljuk, hogy az Úrnak szüksége van ránk. Minket is szeretnek és tisztelnek az emberek, és hányszor nem veszük észre, hogy a megtiszteltetés annak szól, akit mi hordunk, és nem nekünk. Mi is bólogatunk jobbra és balra az embereknek, és meglepődünk, hogy mennyire tisztelnek bennünk, noha akkor sem szolgáltattunk. Voltaire tudós filozófus volt, mégis tévedett. Egyszer sétálja közben leült a padra, minden járókelő megemelt előtte kalapját, mint jól nevelt úriember, viszonozta a köszöntés. Csak mikor felállt, akkor vette észre, hogy mögötte kis járrájtva a lombok között kereszt állt. Annak szólt a tisztelet. Amit a szamárról mondtam, annak csak az üzenete fontos, hogy virágvasárnap után hagyjuk el sürgősen és végérvényesen a terepet. Miután a szamarat már méltatta, most egy kandúr kerül sorra. Úgy 60 évvel ezelőtt olvastam spanyolul a mesét Alícia a csodaországban. Lakott ott egy vigyorgó kandúr, azzal a kellemetlen szokással, hogy hirtelen megjelent a parkban, és épp oly hirtelen el is tűnt. Alícia megkérdezte tőle, hogy nem tudna lassabban távozni, mert a jelen módszer mindig megijeszti. Semmi probléma, válaszolta a kandúr. És először karmai váltak köddé, majd eltűntek fogai, utána szép lassan farka és lába is feloldottak a semmibe. Végül az egészből csak a kandúr nevető pofája maradt vissza. Alícia kissé csodálkozott és megjegyezte, már a kandúron látható nevetés is meglepő, de a nevetés a kandúr nélkül egyszerűen felfoghatatlan. Én éppen így képzelem el, hogy most már itt az ideje, hogy visszavonuljak a kursziótól, miután 40 évig dolgoztam benne. Ha már karmaim nem látszanak, és nem is vagyok olyan harapos, mint régen, az is valami. Mindinkább háttérbe kell vonulni, másoknak mindig több munkát és felelősséget adni. Míg teljesen el nem tűnök a munkahelyén, és csak a mosolygó arcra emlékezzenek vissza. Az teljesen elég. Nehéz megmondani, hogy mikor kezdődött a kőszegi kurzió. Mindenképpen ott voltam a kezdetén, mint Alícia a kandúrja is a parkban. Számításaim szerint 1990 elején, mikor Magyarországra érkeztem, azonnal hozzáláttam a szervezéshez, hogy 24 évig előtte a kurzióban dolgoztam, Paraguayban, ide-haza is azt szerettem volna folytatni. Felvettem a kapcsolatot Bécsben Bánki Antal jezsuita atyával, és által a Cascales József atyával, aki Ausztriában a kurzió vezetője és szervezője volt. Az utóbbi Boglárné Majlát Edithez utasított, akinek halhatatlan érdemei vannak a magyar kurzió kezdetével kapcsolatban. Ebben az időben készültek a második magyar női és férfi kurzióra Iszkaszán Györgyön. Mint március 25-től karácsonyi 9 hónap telik el, ugyanannyi időre volt szükség, míg az első tájékoztatás után a kőszegi kurzió a kanadai magyarok segítségével eljutott a tervezésből a valóságba. Utána nehéz idők jöttek, míg a kurzióból az lett, aminek lennie kellett. Sokan, kik nagy lelkesedéssel kezdték, hamar lekoptak, mert úgy gondolták, hogy már eleget tudnak és nem érezték szükségét a továbbképzésnek. Elfelejtették a kurzió tanítását, hogy aki saját magának a tanára, annak bizony nagyon hülye tanítványa van. Tanítani akartak anélkül, hogy maguk tanultak volna, hisz az nem a legjobb módszer és rend, hogy előbb tanítunk és utána tanulunk. Nem a vélemény megváltoztatása a szégyennivaló, hanem az elégtelen vélemény fenntartása. Mások meg annyira minden jót akartak a kurzióba belevinni, különösen a karizmatikus és a Szent Ignácia elemeket, hogy az eredeti értékekből alig maradt volna valami. Ezek a munkatársak azt akarták másoknak megmagyarázni, amit maguk sem értettek. Így a veszély megvolt, hogy egy nem dinamikus, új evangelizáló csoport leszünk, hanem egy gettóba visszavonult nyáj, ahol már mindenki csak saját magát legelteti. Ezen akadt meg a magyar kurzió egysége. Már 1990-ben mindent megtettek testvéreink Pesten, hogy csak egy kurzió legyen, és ne tartsunk kőszegen kurziót. Féltették tőlünk a kurzió hitelességét. Kezdetben volt még gyenge együttműködés, noha Ott az együttműködést abban látták, hogy átveszük a pesti módszert. Mi arra nem mertünk vállalkozni. Az volt az aggodalmunk, mivel a lényeges tanításra nem fektették elég hangsúlyt, hogy 10-15 év múlva kifárad a mozgalom, és sportmozgalmak indulnak helyettem, mint például házas hétvége, vagy csökkentett tartalmú és idejű előadás sorozatok, ahol csak a név közös a kurzióval. Az egész világon az a tapasztalat, hogy ahol a kurzió módszerét megreformálták, ott a kurzió saját magát és jövőjét feladta. Ha közösen és együtt tudtunk volna dolgozni, illetőleg ha több helyen nem dolgoztak volna ellenünk, valószínűleg úgy 10 000 kurziistával lenne több az országban. Mikor Magyarországra jöttem, optimista voltam. Venezuela lebegett szemem előtt, hol az első 10 év alatt 100 000 kurziista volt, és 34 alatt elérték a 215 000-et. Brazília példájára gondoltam, ahol már 3,5 millió kurziistáról beszéltek. Gibraltári egyházmegyéről álmodoztam, hol az egyházmegye 20%-a kurziista. Ezek álmok maradtak, mert két tényezőt nem vettem figyelembe. Az első, a hivatalos egyház támogatásának a hiánya volt annak idején, ami természetesen közben nagyon megváltozott. A legtöbb országban a helyi hivatalos egyház kezdeményezésével indult el a kurzió. Például a kolumbiai püspökök már 1952-ben Spanyolországba küldték Páter Rafael Sarmientot, hogy tanulja meg, mi a kurzió. És 1953-ban megtartották az elsőt, és ezen a kurzión részt vett a bíborostól kezdve a segédpüspökökön és a nuncióson át az egész egyházi vezetés. Venezuelában, Brazíliában, Argentinában hasonlóképpen a püspökök kezdeményezték. Nem rossz eredménnyel, mert Brazíliának több mint 3,5 millió kurziistája van, Argentinának körülbelül 170 000, és Venezuela a legutolsó statisztika szerint talán már 250 000-et is elérik, noha a legtöbben még úgy körülbelül 230 000-ről beszélnek. 1962-ben Fülöp-szigetekről Spanyolországba utazott Cebu érseke 6 püspökkel, hogy részt vegyenek a kurzión és megtanulják, mi az. Annak idején az ottani egyház legnagyobb problémája a paphiány volt. Most 56 évvel később a Fülöp-szigetiek küldik hithirdetőiket az egész világra. Mellesleg több mint 60 katolikus rádióadójuk van az országban. Paraguayban 1966-ban Asunción érseke a caracasi bíborostól kért segélyt, hogy vezessék be a kurziót. 1966-ban Koreában Szeul püspöke John Gong-hee a manilai érsektől kért segítséget a kurzió megkezdésére. Nos, 40 év múlva az eredmény meglepő, a katolikusok száma ezen időben megtisztereződött. 14 egyházmegyében van kurzió. Általában mindenhol 20 kurziót tartanak, 50 részvevővel, és a jelölteknek 2-3 évet kell várniuk, míg sorra kerülnek. 50 évvel ezelőtt alig voltak bennszülött papok, közben eléri a 2000-et a papok száma Koreába, és ami még érdekesebb, 2500 szeminarista készül a papságra. Magyarországon ez nem történhetett meg, mert külföldön nem voltak magyarul értő papok, akik az itteni egyházmegyéket meg tudták volna győzni a kurzió eredményességéről. Azon kívül a magyar egyház Nyugat-Európa felé szokott orientálódni, ott pedig jó teológiát kaphattunk, de ritkán elégséges hitet. Nekünk pedig a külföldről hazajött nekünk pedig, a külföldről hazajött papoknak nem volt súlyunk. Nem hitték el, hogy a hithirdetés szakemberei vagyunk. A fent említett országokban az egyházmegyék pasztorációs tervében a mozgalmak nagy szerepet töltenek be. Ezen pasztorációs tervek az egyházmegyékben sok helyen meghatározzák, mikor melyik plébánia vagy esperesi kerület kerül sorra, hogy elküldjék jelölteiket a különböző mozgalmak rendezvényeire. Magyarországon nem sikerül sem az egyházmegyék vezetőinek egy részét meggyőzni ezen új evangelizációs módszerről, sem helyet kapni az egyházmegyék és azok zsinatainak pasztorációs terveibe. Amit tehettünk, megtettünk, hogy felhívjuk a vezetők figyelmet arra a hatásos lelkipásztori módszerre. De általában az volt a vélemény, hogy érvelésünk nem meggyőző. Sok egyházi vezetőt meghívtunk a kurzióra, természetesen eredmény nélkül, hogyha a módszerünkkel nem értenek egyet, vessék vissza, de ha igaz, akkor tegyék magukévá. Hiszen ki volna reményünk, örömünk és dicsekvésünk tárgya Urunk Jézus Krisztus előtt, ha nem ti, mondja az apostol, hogy én is az apostol szavait merjem használni. A másik tényező országunkban a fiatal papság hiánya. Paraguayban nem volt ez nehézségünk, mert a püspökünk arról szokott panaszkodni, hogy csak fiatal papsága van. A kurzió láncának itthon a leggyengébb szeme a papság, nem az ő hibájukból. A szemináriumokban nem tanították, hogyan kell együtt dolgozni a világi hívekkel. Spanyolországban a kurzió keletkezésekor a 40 év alatti papság lelkesen a kurzióhoz csatlakozott, és a 45 év felettiek még lelkesebben ellene voltak. Teljes joggal, mert ha valakinek már kikristályosodott lelkipásztori módszere van, nem érdemes azokat megváltoztatni. Habár találkoztam itthon olyan atyákkal is, akik a 70 éves koruk ellenére felfogták a kurzió mondani valóját, és eredményesen tovább tudták adni. De ez kivétel volt. A 90-es évek elején az Istenege társaságának még megvoltak munkaképes papjai idehaza. Volt év, hogy több mint 30 kurziót tudtunk tartani. Ezek az atyák már kiöregedtek, vagy már összekulcsolt kezekkel boldog örök álmukat alusszák és várják az ítéletnapi feltámadást és az örök életet. Mégis megvan a reményünk, hogy fiatal atyák állnak a munkában, akik elhaló ajkunkról felveszik az Isten igéjét és hirdetni fogják a jövendő népnek. Azzal fejezem be, hogy a kurzió nem volt, hanem lesz Magyarországon.
Legyetek apostolok címmel Gál Jenő Verbita atya elmélkedését hallották.